3 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
Az Európa Rádió híreit Kozák Szilviától hallják, köszöntöm Önöket! Bővülnek a családi támogatások, a kormány 2025-ben is a családokért dolgozik, jelentette ki a kulturális és innovációs miniszter a Facebook oldalán. Hankó Balázs a közösségi oldalára feltöltött videóban ismertette, 2025-ben 3754 milliárd forintot fordítanak a családok támogatására, amely 447 milliárddal több, mint az előző évben. 2010 óta pedig megnégyszereződött a juttatások mértéke. A miniszter az egyik legjelentősebb előrelépésnek a családi adókedvezmény megduplázását nevezte két lépcsőben, hozzáfűzve, hogy január 1-től 35 évre emelkedett a babaváró támogatás korhatára. Ezáltal legalább 10 000 családdal több juthat 11 millió forint kedvezményes hitelhez a babaváró támogatással. A támogatást már 260 ezren igényelték, ennek köszönhetően 220 ezer babaváró gyermek született meg. A falusi családi otthonteremtési kedvezmény a CSOK és a CSOK Plusz is az otthonteremtést támogatja, mondta Hankó Balázs, aki ezek mellé sorolta a vidéki otthonfelújítási programot, amelynek keretében az 5000 főnél alacsonyabb lélekszámú településeken akár 3 millió forintos visszanemtérítendő támogatáshoz juthatnak a családok, amennyiben ők is 3 millió forinttal járulnak hozzá házuk felújításához. A minimálbér emelkedésének köszönhetően a gyermekgondozási díj és a diplomás gyed összege is nő 2025-ben. Magyarországon a minimálbér 2025-ben 9%-kal, 2026-ban 13%-kal, 2027-ben 14%-kal emelkedik, hangsúlyozta Comba Sándor, a Nemzetgazdasági Minisztérium foglalkoztatás politikáért felelős államtitkára Facebook üzenetében. Kiemelte, hogy nemrégiben történelmi jelentőségű megállapodást írtak alá a munkaadói és a munkavállalói érdekképviselettel. 3 éves bérmegállapodásról van szó, amely egyértelműen meghatározza a következő évek bérdinamikáját. A következő 3 évben közel 40%-kal emelkedik a minimálbér mértéke. De ez nem csak azt a nagyjából 1 millió embert fogja érinteni, akire közvetve vagy közvetlenül hatással van, hanem a fölötte lévő béreket is érdemben fogja növelni. Ez azt gondolom, hogy nagyon fontos minden munkavállaló számára, hiszen a bérek növekedésén keresztül a családok megélhetése, biztonsága is növekszik. Ugyanakkor a munkáltatóknak ez a 3 éves bérmegállapodás egyfajta keretet tud biztosítani, kiszámíthatóságot jelenthet a következő esztendőkben, mondta Comba Sándor. Összesen 11 ezerrel lett kevesebb a működő vállalkozások száma 2024 végére Magyarországon, mivel 35 ezer cég szűnt meg, viszont csak 24 ezret alapítottak. Továbbra is 15 ezer fölött maradt az új felszámolási eljárások száma, amelyek nagy részét az építőipar és a kereskedelem teszi ki. Az Opten adatai szerint a működő vállalkozások száma ismét csökkent, miközben a gazdasági bizonytalanság visszavetette a cégalapítási kedvet. 2024-ben valamivel több mint 505 ezer társas vállalkozás volt aktív, ami 2,2%-os csökkenést jelent az előző évhez képest, amikor szintén több mint 12 ezer céggel lett kevesebb a működő vállalkozások száma. A cégek számának csökkenése különösen a feldolgozóipart, az építőipart, a kereskedelmet, a gépjárműjavítást, valamint az adminisztratív szolgáltatások területét és az oktatást érintette. Mindenhol 3% körüli veszteséggel. Mint írják aggasztó, hogy a felszámolási eljárással megszűnt cégek száma megközelítette a 18 000-et, ami a fizetésképtelenség erősödésére utal. Az akkumulátorok a zöld átállás egyik kulcsát jelentik, ám a jelenleg használt technológiával több probléma is van. Egyfelől minél több töltési cikluson van túl a szerkezet, annál kisebb a kapacitása, de az is igen komoly fejfájást okoz, hogy a lítium-ion akkumulátorok rendkívül tűzveszélyesek. A mérnökök ezért világszerte azon dolgoznak, hogy a jelenleginél jobb alternatívát kínáljanak az energiatárolásra. Ezzel kapcsolatban tettek le egy új fejlesztést az asztalra dél-koreai kutatók, akik olyan háromrétegű szilárd polimer elektrolitot fejlesztettek ki, amely eloltja önmagát és nem tud felrobbanni. Emellett a szakemberek szerint az akkumulátor élettartama is jobb, mint a jelenleg használt lítium-ion akkumulátoroké. A szilárd test akkumulátorok alapvető problémája, hogy gyengébb a teljesítményük, mint a folyékony polimeres társaiké, mivel a bennük lévő elektródák és elektrolitok esetében nehéz a teljes érintkezést elérni. Ahogy az akkumulátor töltésen és kisütésen megy keresztül, a használat során a lítium ionok éles, fémes dendriteket képeznek.
Az időjárásról.
Északnyugat felől csökken a felhőzet, egyre több felé kisüt a nap, ugyanakkor az északi részeken lesznek felhősebb tájak, valamint a déli határvidéken estig borult marad az ég. Az északnyugati szél élénk helyenként erős lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet 3 és 4 fok között alakul, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet mínusz 6 és 0 fok között valószínű, a fagyzugokban azonban ennél hidegebb is lehet.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Ülök az ágyon és vasírtra vágyom, képeket nézve felírnám az égre, hogy milyen jó volt, hogy ott voltunk végre. Régen volt szeptember, mikor a szélcsendet vártuk lencepezte, s az esőben áztunk megint. S végre a hajunk is megérkezett, a kapitány köszönt és tovább bevett. A nézettségindex meg egyre nőtt, mikor egyszer csak táncolni kezdtünk. Csúsztunk, megmásztunk, és azt énekeltük, hogy számban eszembe jut, hát én nem erre vágytam, de milyen jó itt nekem. Kávét iszom, meg narancslevet, zöldséget eszem és roskenyeret, pocogni is elmegyek. Eszembe jut az a régi eset, mikor a legváros fánkom a vízbe esett, cigaretta füstölt és ültünk a bárba, a fél homályba. Csúsztunk, megmásztunk, és azt énekeltük, hogy la-la-la-la. De jó volt ott az a régi hajó, úgy
kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Mai műsorunkban Bagdi Emőke, református klinikai szakpszichológussal, a Károli Gáspár Református Egyetem pszichológia szakának alapítójával, az egyetem professzor emeritájával beszélgetünk a lelki egészségről.
Belebetegszünk az életünkbe, a jóléti társadalmakban is, ugye? Hát ez, hogy bőségkor, affluenza, a bőségkorban is az emberek stresszbetegek, boldogtalanok, depressziósok, hát akkor mi van itt, és muszáj tovább lépni, és akkor nyitott a boldogságpszichológia, pozitív pszichológia, egészségpszichológia, és az ezred, hát például a boldogságpszichológia 2000-ben bontotta ki a zászlóját. És azóta minden, ami kutatásszintű igényességű, tehát ez is egy nagy büszkesége a boldogságpszichológiának, hogy olyan fogalmakat próbál a tudomány követelményei szerint előttünk kinyitni, világossá tenni, amiről korábban nem is gondoltuk, hogy adattá tehető, hogy egyáltalán tudományosan szolgálható. És viszont oly sok mindenre tanít, fölnyitja a szemünket, hogy mi az, ami ott hever az életünkbe előttünk, ami egészségerősítő és boldogságfokozó.
És arról is beszélgetünk Bagdi Emőkével, hogy nem lehet csak magunkért élni.
Az ember élni akar, az élet élni akar, és hogy hol rontjuk el. Hát mi, akik vagyunk, egymásért kell, hogy tegyünk, és a jövőre a irányulással, amíg utódainkért kell, hogy létezzünk. Tehát ma kell nekünk felelősséget vállalni a jövendő nemzedékért, hogy ne legyen az, hogy mi elaggott öregek arra számítunk majd, hogy majd az ifjúság minket eltart. Ez a konstelláció, ez nem reális.
Mai vendégünk tehát Bagdi Emőke. Ha tehetik, tartsanak velünk.
Mutasd azt a képet, amin jól látszik, hogy élek. Hadd higgyem majd el, hogy itt minden jó és szép lett. Mutasd tükörképet, lehet tőlem nagyon félhet. Ki benne van, s nem lát értéket. Gyűlnek a gomoly felhők itt, minden komoly felnőtt, és csak a homok várát építi, csodája majd ledönti. A fények mond, mi ebben a lényeg, a hamutól nem látszanak. Nem látszanak a hamutól a csillagok, nem látszanak a hamutól a csillagok, nem látszanak a hamutól a csillagok, nem látszanak. Kötfágyol az élet, harapok és tépek, néhány morzsát abból, miből halandó még kérhet. Építünk egy fészket, mit a vihar úgy is szétvet, hol megkopnak a bércek, még felragyognak fények. Emeljük a tétet, növeljük a vétket, elszállunk a holtra, talán van még bérlek. Itt kormos lett az égbolt, minden csillag lett az égbolt, minden csillag szerte szétfolyt. Itt kormos lett az égbolt, minden csillag szerte szétfolyt. A hamutól nem látszanak. Okay.
Tekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
Hogyan lehetséges, hogy jólétben élünk, és mégis egyre elviselhetetlenebb és mérgezőbb a stressz, ami körülvesz bennünket? Erről is szól a következő beszélgetés, amelyben Bagdi Emőke klinikai szakpszichológussal, a Károli Gáspár Református Egyetem pszichológia szakának alapítójával beszélgetett, Pirta Zoltán és Gogola István a Pulzus Rádióban. Bagdi Emőke azt mondja, mindenkinek felelősséget kell vállalnia a jövő nemzedékért, egymásért, mert épp ettől leszünk emberek. Nem attól, hogy eszünk, iszunk és magunkat fenntartjuk. A következő percekben tehát Bagdi Emőkét hallják.
Mikor tekinthetünk magunkra úgy, hogy lelkileg erősek vagyunk, és mik a tünetei annak, ha veszítettünk ebből az erőből?
Az ember önmagában és önmagáért nem erős. Ahhoz, hogy legyen egy erő, egy olyan motiváció, ami van, amire serkent, ahhoz kell az, hogy a világban valaki fontos legyen a számunkra, valakik számára mi fontosak legyünk, tehát kapcsolatok nélkül a lelki erőnek nem volna akkora jelentősége, mert az ember nem önmagáért élő lény, mi társas lények vagyunk születetten. Mi belehalunk a magányba, mi csak párban gondolják el az ember, ha most csak egy embert képzelnénk el a világban, nem tudnánk, hogy az kicsoda. De te ott vagy, te visszatükrözöl engem, rögtön tudom, hogy én ember vagyok. Honnan tudom, mert te megmondod, hogy ilyen vagyok, olyan vagyok. Tehát ezt a konstellációt muszáj a fejünkbe betenni, hogy a másik ott lakik bennünk, és ha nem lakik ott bennünk a másik, akkor valójában nincs merre mozgásterünk. Önmagunkért nagyon keveset teszünk, hogy együnk, ígyunk, létezzünk vegetatív szinten. Ezt egy állat is meg tudja tenni önmagáért. Ott kezdődik az emberi mi volt, hogy elkezdünk az ember magasára emelkedni, de már is a lelki erő fogalmában nekünk egyet nagyot kell lépnünk a spirituális dimenzióba. Most akkor meg is kell határoznom, hogy mi az, hogy spirituális dimenzió, nem materiális. Vagyis, hogy az, hogy irgalom, szánalom, szeretet, odatartozás, mind-mind olyasfajta fogalmak, amelyek, hogyha materializálni akarom, nem tudom, hány kiló boldogság, hát nevetséges így beszélni. Vagyis átlépünk abba a dimenzióba, amiről az embereknek hosszú időn keresztül zavaros fogalmaik voltak, és valójában a tudomány is elég sajátosan bánt ezzel a fogalommal, mert a spiritualitást és szinte mondhatnám, két évszázadon keresztül összecsúsztatták a vallásossággal, hitélettel, a hitbeli valamilyen felekezethez tartozással, és ha belegondolunk, a francia forradalom után, amikor gyilkolták a papokat és üldözték a vallásosságot, valójában lefejezték a spiritualitást is azért, mert az a dimenziója az embernek, ami a magasabb szint, ami nem materializálható, az már éppen ezáltal, ha nem materiális, akkor milyen? Akkor spirituális, tehát a szellemi nem mérhető dimenzióba tartozik, és sajnos oda tartozik. Sajnos, hát valamit kiirtottak, azon sajnálkozom, oda tartozik az egységes etika, a közmegegyezés arról, hogy mi a norma, hogy hogyan viselkedjünk úgy, hogy embermódra, békésen egymással összetartozzunk, együttműködjünk, és mindezeket parancsolatok fogalmazták meg mindenfajta hitrendszerben, és így valahogyan így nőtt össze, hogy az nagy etikai szabályrendszerek általában valahol úgy voltak definiálva, vagy valamilyen nagy kódexben, a Tóra, a Talmud, a Biblia és így tovább nagy szent iratok fogalmazták meg, és tették kvázi kötelezővé az ember számára, hogy embermódra viselkedjen azaz, hogy a másikra tekintettel, hogy úgy próbáljon viselkedni, hogy az ne csak a saját javát szolgálja, hanem a másikét is, és tulajdonképpen minden, ami az együttélés igazán emberi minőséget emelő szabálya, az mind a spirituális dimenzióba tartozik. És hát gondolják el, hát milyen furcsa, hogy 2006-ba kellett eljutnunk, hogy az egészségügyi világszervezet végül az embert mikor definiál, hogy ki az ember, mi az ember, bio, pszicho, szociális és spirituális lény. Tehát azt a dimenziót, ami nem tartozik a tudományok számára mérhető dimenzió, közvetlenül számadatokba átalakítható dimenzióba, ugye, és hát tudjuk, a pozitivista, empirista tudomány ma is még nagyon erősen azt kéri számon, tények pedig igazolt evidenciák, vagyis tudományosan bizonyított érvényességek. Na most nagyon nehéz, hogy ezt a spirituális dimenzióba tartozó magasabb emberi minőséget áttegyük a bizonyítható tények szintjére. De mégis sikerült ez a bizonyos nagy áttörés. Érdekes az, hogy mindig van egy olyan fajta áramlat, egy mozgató erő, ami pont arra válasz, amire szükségünk van, és ezért ma, amikor olyan nagyon nehézé válik az élet, és nagyon szükséges, hogy a spirituális dimenzió tartalmai, az összetartozás, a szeretet, a hit, a reménység, és olyan dimenziók, amik egyébként a vallási szótárban gyakrabban előforduló dolgok, de lényegében örök emberi etikai követelmények, ezek sokkal inkább szükséges ma, hogy bekerüljenek a mi emberi viselkedés kelléktárunkba, és a norma rendszerünkbe vissza. Nos, nem mondhatjuk azt, hogy legyen új 10 parancsolat, de legyen egy új olyan norma, erre nagy szükségünk van, amiben van konszenzus, amit betartunk, amit a törvény is meghatároz, ám bár mind tudjuk, hogy a törvény annyit ér, amennyit betartunk belőle, de a közvéleményre például már nagyon számíthatunk. A közvélemény a saját norma, egy kultúra norma rendszere szerint rendezi el a dolgokat és a követelményeket. Egyetlen jelzés csak a generációs különbségekre gondoljanak. Más norma rendszer az, ami egy alfa vagy egy Z generáció, vagy egy veterán generáció életét meghatározza. De vannak közösségek. A közösségek, az etikai elvárások, hogy viselkedjünk egymással, és hogyan próbáljunk úgy, hogy egyre följebb emelkedjünk az ember minőségében. Na most, amiről beszélünk, mind minőségek, lelkierő, most érek vissza a válaszra, az igazi válaszra, a lelkierő egy olyan minőség, ami azért szükséges, hogy mindazokat a belső késztetéseket, amik magára, majd rád, vagy barátomra, vagy bárkire irányulnak. Miért? Mert van egy kapcsolat, van egyfajta érzelmi viszony, hogy ezeket az erőket magamból valamerre mozdítsam, és már is az élet értelméhez érkeztünk, bármi furcsa, mert ugye, ha felteszem a kérdést, hogy mi az életed értelme, egyből nagyon nehéz rá válaszolni, de abba a percbe tudok válaszolni, hogy fölbontjuk ezt a központi kérdést, és azt mondd, te kiért élsz? Miért élsz? És kiderül, hogy az a kultúra, amely arra próbálja az embereket hangolni, hogy élj magadért, csak a te hedonikus örömödér, csak legyen neked jó, mert te megérdemled, szerezd be magadnak mindent, rögtön ellene dolgozik a lelki erő humán csatornájának és működtetésének. Mert ha én elkezdek önmagamért tenni valamit, és megpróbálok az emberi közösségben, mint egy följebb ide-oda jutni, és így próbálok kiemelkedni, valójában önmagam ellen dolgozom. Mert ha nem együtt vagyunk a többi emberrel, hanem valakiért és valaki segítségével teszem, amit teszek, följuthatok a csúcsra, de senki nem fogott tapsolni, hogy jaj, de elértél eredményt, micsoda nagyszerű ember vagy. Tehát pont azt nem érem el, amit pedig vágyunk elérni, hogy te szeress, te ismerjél, legyek neked fontos, te is fontos legyél nekem. Az embernek alapszükséglete, hogy valami jelentése legyen a világban. Ki vagyok? Vagyok, hát ki vagyok? Én az identitásban határozzuk meg mindnyájan. És az identitásban, hogy ki vagyok, az rettentedősen azt határozza meg megint csak, hogy mik azok, amiket magamra jellemzőnek tartok, és más megerősít benne, hogy tényleg, hogy milyen vagyok a kapcsolataimban, hogy milyen vagyok az odatartozásban, hogy kik fontosak, mi fontosak, mik a hiteim, meggyőződéseim. Tehát ez egész identitás, ami hála Istennek azért még nem sérült meg annyira, hogy az ember egy egy teljes nyáj ösztönként beolvadva bégesse ugyanazt, amit az a másik, hogy mit kell, hogy kell. Én, ahogy megvan az identitásom, megvan az a fajta elválasztottságom a másiktól, ami arra ingerel, hogy én itt vagyok külön, de én nekem szükségem van rád. És ez az alapszükséglet, nekem szükségem van rád, hogy te ismerjél engem, te szeress engem, és így tovább. És benned éljen meg azt, hogy én ki vagyok. És ez az a lelki erő, ami arra mozdul rá, rámozdul, hogy akkor én tegyek, mit tegyek, érted valamit, és hogy vagy másokért valamit. Tehát csak kiért élni, miért élni lehet úgy, hogy az ember fönnmarad az ember minőségi magasán, és a lelki erő az ember minőségi magaslati létezését elősegítő erő. Enélkül semmik vagyunk.
Kedves hallgatóink, hamarosan folytatjuk a beszélgetést Bagdi Emőkével, klinikai szakpszichológussal, a Károli Gáspár Református Egyetem pszichológia szakának alapítójával, professzor emeritával.
Voltam már lent, én tudom, mit jelent, a sötétlő bérházak csendjéből felsíró apró nezek. Már csak arra jó kezek, hogy mosolygó lélekkel bár mégis könnyezve emlékezek. Volt minden, és én mindenkinek hittem, és elfogadtam azt, hogy jó nekünk, mert ezt mondták nekünk. Elfértünk egy szobában, kiutat jövőt nem is vártam, semmink se volt, de megvolt mindenünk. Voltam már lent, én tudom, mit jelent, a sötétlő bérházak csendjéből felsíró apró neszek. Már csak arra jó kezek, hogy mosolygó lélekkel bár mégis könnyezve emlékezek. Emlékezek. Hozzánk csak ritkán ért le a nap, mégis ott voltam a legboldogabb. A béke egy gangon lakott velünk, legalábbis ezt mondták nekünk. Elfértünk egy szobában, kiutat jövőt nem is vártam, semmink se volt, de megvolt mindenünk. Voltam már lent, én tudom, mit jelent, a sötétlő bérházak csendjéből felsíró apró neszek. Már csak arra jó kezek, hogy mosolygó lélekkel bár mégis könnyezve emlékezek. Most is, mint hajdanában, álmokat szövök egy kis szobában, pedig állítólag már sokkal jobb nekünk. Mindig ezt mondják nekünk. De nem panaszkodom, nem ítélek, hálás vagyok, hogy itt élek, s ha nincs is úgy, de megvan mindenünk. Nézd, megvan mindenünk. Emlékezek.
Hírek az Európa Rádióban.
Önök az Európa Rádió híreit hallják, Kocák Szilvia vagyok, köszöntöm hallgatóinkat. Magyarországon a minimálbér 2025-ben 9%-kal, 2026-ban 13%-kal, 2027-ben 14%-kal emelkedik, hangsúlyozta Comba Sándor, a Nemzetgazdasági Minisztérium foglalkoztatás politikáért felelős államtitkára Facebook üzenetében. Kiemelte, hogy nemrégiben történelmi jelentőségű megállapodást írtak alá a munkaadói és a munkavállalói érdekképviselettel. 3 éves bérmegállapodásról van szó, amely egyértelműen meghatározza a következő évek bérdinamikáját. A következő 3 évben közel 40%-kal emelkedik a minimálbér mértéke. De ez nem csak azt a nagyjából 1 millió embert fogja érinteni, akire közvetve vagy közvetlenül hatással van, hanem a fölötte lévő béreket is érdemben fogja növelni. Ez azt gondolom, hogy nagyon fontos minden munkavállaló számára, hiszen a bérek növekedésén keresztül a családok megélhetése, biztonsága is növekszik. Ugyanakkor a munkáltatóknak ez a 3 éves bérmegállapodás egyfajta keretet tud biztosítani, kiszámíthatóságot jelenthet a következő esztendőkben, mondta Comba Sándor. A szlovák kormány koalíció és kormánya jövő héten tárgyalja meg, hogy milyen válaszintézkedéseket hozzon az ukrajnai gáztranzit leállítására, jelentette be Robert Fico szlovák miniszterelnök a közösségi oldalán. A szlovák kormány küldöttsége a jövő héten kedden Brüsszelben készül tárgyalni az ukrajnai gáztranzit leállítását követően kialakult helyzetről, majd ezt követően Pozsonyban egyeztetni fog a hárompárti szlovák kormánykoalíció, és összeül a kabinet is, hogy döntést hozzon arról, milyen adekvát válaszintézkedéseket hoz majd Volodymyr Zelenszky ukrán elnök szabotázs akciójára, arra, hogy az ukrán elnök leállította a gáztranzitot Szlovákiába, közölte Robert Fico. A szlovák miniszterelnök bejelentése szerint Pozsony válaszintézkedései az Ukrajnába történő áramexport leállítását, valamint a Szlovákia területén tartózkodó ukrán állampolgárok támogatásának korlátozását érinthetik. Robert Fico hangsúlyozta, Volodymyr Zelenszky döntése a tranzit bevételek kiesése miatt évente 500 millió eurós közvetlen veszteséget okoz Szlovákiának, az Európai Unió tagállamainak pedig csak a gázárak növekedése következtében 60-70 milliárd eurós többletkiadást eredményez, miközben a döntés Oroszországnak gyakorlatilag semmilyen kárt nem okoz. Szombattól emelkedik a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára is, bruttó 2-2 forinttal. Ez leginkább a forint dollárral szembeni gyengülésének és a Brent olaj hordonkénti áremelkedésének köszönhető, írja a holtankoljak.hu. Így a hétvégén az éppen aktuális átlagárak tovább emelkedhetnek, a 95-ös benzinért 625 forintot, a gázolajért 644 forintot kell fizetni literenként. Legutóbb az új év utolsó napján, kedden a benzin nagykereskedelmi ára bruttó 3 forinttal emelkedett, míg a gázolaj beszerzési ára nem változott. Ahogy arról korábban beszámoltunk, január 1-én életbe lépett az infláció követő adóemelés, amely miatt az üzemanyagok jövedéki adója is nagyobb lesz. Ez pedig kihat majd az árakra is. Számolni kell azzal is, hogy a jövedéki adót is terheli a 27%-os áfa. A benzinért 11, a gázolajért 10 forinttal kell várhatóan többet fizetni 2025 elejétől. A 2024-es év fagyos zúzmarás helyenként havas időjárással ért véget, ennek ellenére a december összességében enyhe hónap volt, és a csapadék elmaradt az átlagostól, írta a Hungaromet ZRT a honlapján. Az év 12. hónapjáról készített összefoglaló szerint a decemberi középhőmérséklet országos átlagban 2 Celsius fok volt, ami másfél fokkal meghaladta az 1991-2020-as évek átlagát. Fagypont alatti havi átlagérték csak az északi középhegység magasabb hegyein fordult elő. A hónap csapadéka országos átlagban az eddig beérkezett adatok alapján mindössze 25,3 mm volt, ami 44%-kal elmarad az 1991-2020-as évek 45,6 mm-es átlagától. A nyugati országrészben, valamint az északkeleti vármegyékben sokfelé 20 mm alatt maradt a havi csapadék, helyenként a 10 mm-t sem érte el. A legcsapadékosabb táj a Mecsek és a Dunatisza köze déli része volt, ahol jellemzően 50 mm-t meghaladó havi csapadékot mértek. Idén is várják a nyíregyházi hulladékudvarokban a karácsonyfákat az ünnep után. Cserébe tombolát kap a lakosság, amivel értékes ajándékokat nyerhet. Már több évre visszatekintő hagyománya van az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. Kezdeményezésének a nyírségi városban. Nem csak a vágott fenyőket, hanem a földlabdás és konténeres növényeket is várják, utóbbit tavasszal az erre a célra kialakított fenyőligetben fogják elültetni a Bújtosi tó mellett. Az akció január 6-án kezdődik.
Az időjárásról.
Északnyugat felől csökken a felhőzet, egyre több felé kisüt a nap, ugyanakkor az északi részeken lesznek felhősebb tájak, valamint a déli határvidéken estig borult marad az ég. Az északnyugati szél élénk helyenként erős lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet 3 és 4 fok között alakul, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet mínusz 6 és 0 fok között valószínű, a fagyzugokban azonban ennél hidegebb is lehet.
Az Európa Rádió híreit hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
Köszöntöm hallgatóinkat az Európa Rádió kitekintőjében. Most a Pulzus FM anyagaiból válogatunk önöknek. Kárpátaljai partner rádiónk vendége volt Bagdi Emőke, klinikai szakpszichológus, a Károli Gáspár Református Egyetem pszichológia szakának alapítója, professzor emeritája. A téma pedig az egészség, a boldogság, a stresszel való megküzdés, a másokért való felelősségvállalás. Bagdi Emőkét hallják.
Ha most a lelki erő az beolvad valamiféle nyáj által sugalmazott valami olyan közös motivációba, akkor most együtt tegyük az akármit, akkor pontosan arról van szó, ugye tömegpszichológia igazolja, hogy elintelenedés jön létre, az ének hat én határok föloldódnak, és nem vagyok az, aki, és az identitásom azonnal súlyosan sérül. Az egészség és a boldogság jár nekünk, azért születtünk. Úgy születtünk, ez szinte azzal lettünk delegálva, hogy ember, légy egészségben, boldogan élő, és emelkedj egyre magasabbra az emberi minőségben, hogy bizonyíts be, hogy milyen erőid vannak, milyen hatalmad van. És ennek a fő célja ennek a rendeltetésnek mégiscsak az, és gondolják meg, a rendeltetés fogalmának a kikapcsolásával űrkeletkezik valami az, egy, az univerzumban, rendeltetés. Hát mi végre születtünk? Hát, hogy tegyünk valamit. De kiért tegyünk valamit? Tegyünk azért, hogy egyre jobban tudjuk egymásnak a boldogságát, egészségét szolgálni. Tehát az egymásért való lét az, ami az egyedüli, komoly, igazán ránk jellemzően minőségi szintű létmeghatározás, célmeghatározás. Jól van, én aláírom, én is azt mondom, én is, te is, mondjuk azt, egészségben, boldogságban akarunk élni. Na, mit tehetünk ezért? És akkor induljunk el a cselekvés mezején, hogy mit, mivel szolgál a tudomány, és mi az, amit mi gyakorlattá tudunk tenni ebből. És ezért én, te és mindnyájan mit tegyünk magunkért és egymásért azért, hogy ne pusztítson el az a stressz, ami egyébként egyre gyilkosabb, krízis hátán ér minket, úgy szólván ki se bírunk egyikből kapaszkodni, jön a másik, mi az, ami a talpon maradáshoz segítség, és ezeket az erőket össze kell szedni, és meg kell olyan dolgokat tanulni, amin elámulunk, mert a tudomány rettentően magasra szökött már, és a gyakorlat és tudomány között hatalmas szakadék támadt. Ezt a szakadékot nekünk kötelességünk áthidalni, és a felfedezéseket, ismereteket tényleg az egészségünk és a boldogságunk szolgálatába állítani. És ugye a stressztudomány nagyon sokat segített, de egyszer eljött egy olyan szint, ahol már nem tud tovább segíteni, belebetegszünk az életünkbe. De a jóléti társadalmakban is, ugye, hát ez, hogy bőségkor, affluenza, a bőségkorban is az emberek stresszbetegek, boldogtalanok, depressziósok, hát akkor mi van itt, és muszáj tovább lépni, és akkor nyitott a boldogságpszichológia, pozitív pszichológia, egészségpszichológia, és az ezred, hát például a boldogságpszichológia 2000-ben bontotta ki a zászlóját. És azóta minden, ami kutatásszintű igényességű, tehát ez is egy nagy büszkesége a boldogságpszichológiának, hogy olyan fogalmakat próbál a tudomány követelményei szerint előttünk kinyitni, világossá tenni, amiről korábban nem is gondoltuk, hogy adattá tehető, hogy egyáltalán tudományosan szolgálható. És viszont oly sok mindenre tanít, fölnyitja a szemünket, hogy mi az, ami ott hever az életünkbe előttünk, ami egészségerősítő és boldogságfokozó. És akkor ezeket összegyűjtve, fantasztikusá, hogy mi minden derül ki, hogy milyen apróságok is olyanok, amik mind egészség és boldogságfokozók. És ugye itt ölelkezik a orvostudományi, biokémiai kutatásoknak az eredménye a pszichológiaival. Mert ki gondolta volna mondjuk 30 évvel ezelőtt, hogy például a tükörneuronok, amik az érzelmi agyban, a limbikus rendszerben felfedezett ugye különleges kis sejtcsoportok, azok akkora szerepet játszanak a mi emberi életünkben, hogy ahhoz, hogy kellő energiaszinten érezzük magunkat, ahhoz egymásra nézve a tekintetnek a természetes, velünk született programja szerint már kinyitjuk egymást és a tükörneuronjainknak, kölcsönösen benn vagyunk a belső világában. De közben mi energiát adunk a másiknak, amennyiben szükséges, és arra biztatjuk a másikat, miután átéljük a másiknak a belvilágát. Ezek automatizmusok, és azért döbbenetes, hogy mi megkaptuk ezt a lehetőséget.
Ez a miénk.
Ugye, hogy milyen, én mindig újra rámulok, hogy milyen csodálatos, hogy kölcsönösségekre vonatkozó olyan programok vannak bennünk, ami ha én teszem, neked is jó, nekem is jó. És ugye energiát tudunk egymásnak adni. Na most mikor? Hát, ha tényleg rád nézek, meg te tényleg rám nézel, és nem a mobilomra, meg nem a nem tudom milyen eszközömre, és nem próbálja a digitális kultúra lefejezni ezt a különleges értéket, hogy egymás energizálva mi jó erőléti állapotban tudjuk egymást tartani. Ehhez élő kapcsolat kell, kontaktusba kell lenni, kommunikálni kell, és a szemkontaktust minden más nem verbálisral együtt, mert a szemen keresztül megy be minden, ami a leolvasás biztosítja. Na csak egy mozzanat, de egy sorozatot fogok tudni elmondani, mire jött rá a tudomány. Ma például természetességgel ajánljuk a kismamáknak. Figyelj, ha szoptatsz, nyisd ki a szeretet kaput, amint a babára rádézel. Itt adod a szeretetet, ami megy be a tükörneuronokon keresztül, és a baba már is építi ki a maga érzelmi alapjait. Egy érzelmi, tulajdonképpen így kezdjük az érzelmi nevelést. Etetjük és szeretjük, de ez etetés és szeretés, ha meggondolják, ami könyvünkbe, az agyunkba úgy vannak azonos lapra írva, hogy akit szeretsz, azt eteted. És hogy ez, hogy etetni, szeretni, ezek molekulás összetartozó dolgok. Miért? Ősidők óta. Mert úgy kezdünk el szeretni, hogy rólunk gondoskodnak és etetnek. És ezért a szeretet és etetés összekapcsolódásra egyben jelzi azt is, ki etett téged? Hát az, aki szeret, ki az? Az anyukád? Ki gondoskodik rólad? Ki az még, aki neked segít és ad valamit? Na nem is folytatom, de lassan szépen kiformálódik egy olyan kör, hát a család. Hát az a család, ami a védelmet adja, ami egy szociális uterusz. Lényegében ott voltunk benne a mélyben, aztán a cici révén megint csak már ki szabadultunk, hogy már a nem belületetnek, hanem már kívületetnek, és hogy belül szerettek-e, az is egy kérdés, de hogy kívül köteles is az anya akkor gondoskodni a babáról, ez természetes, de a saját vizsgálataink is igazolják, hogy ez nem úgy van, ám, hogy egy-egy emberhez kötődik, annak a kicsi, világra született új gyereknek a egészsége és jövendő komfortérzése, hanem nagyon függ az apától. De a Károli is vizsgálataim, én ott dolgoztam ugye a Károli Egyetemen, ahol a pszichológia szakot alapítottam meg. A vizsgálataink szerint az az anyuka, aki ott érzi maga mögött a párját, aki a, hát legjobb, ha a férje, de hogy aki tehát tartós kapcsolatban, közös elhatározással született meg a gyerek, az anyuka valami különleges, messziről hozott, lehet, hogy evolúciósan is már sugalmazott, biztonságérzésbe kerül, és ezért ott van a párja, lehet, hogy soha nem veszi igénybe, hogy támaszkodjon a párjára. De hát többnyire azért igénybe veszi.
De jelen van.
De hogy például maga ez a tény olyan biztonságot ad az anya lelki alaphelyzetébe, ami miatt a gyereke békésebb, jobb szopó, jobban fejlődik, és lényegében az az időszak, amit olyan kiemelt időszaknak nevezünk, ahol szimbiózis van, egység van. Az anya átönti a gyerekbe azt, ami benne van, és viszont, ugye, tehát egy kölcsönösség van, a gyerek megtanulja zsigeri módon, vegetatív módon, alap mintázat az idegrendszerében, az biztonságban vagyok, nyugalomban vagyok, és az a gyerek, mit ad Isten, nem olyan sírós, mint az a gyerek, ahol az anya állandóan zaklatott, vagy szorong, és hát konkrétan megmértük a szorongás szintet, ez ma már mérhető. És látszik, hogy ott van a pár, ott van a férj, ott van a család, ott van a háttér és a biztonság az anyukának, az anyuka ezt a biztonságot tovább tudja sugározni a babának, ő is jobban érzi magát, kevésbé szorong, és a gyerek nem sírós. Hát egy mozzanatot emeltem csak ki. Na de ez maga az élet, és erre kell, és sok-sok olyan dologra odafigyelnünk, ami segíti, hogy jobban érezzük magunkat a bőrünkben. És bizonyos dolgokról nem mondhatunk le. Tehát a család fogalma és a család megvalósítási feladata az nem hagyható ki az életből. Beszélnek a család válságáról. Jó, megváltozott strukturálisan, funkciójában megváltozott, szerepeiben meg napláne megváltozott. De egy összetartozó közösség mégis, a család, ami egy megtartó erő, kell egy ilyen fészek, ahonnan az ember világgá nő, vagy világra serdül, vagy kinövi magát, és a minták meghatározók. Úgyhogy most éppen a nemrégiben a generációs különbségekkel foglalkozva döbbentem rá arra, hogy ugye ez egy örök téma és kérdés, hogy öröklés vagy környezet. Az öröklésben tudjuk, hogy ősidők óta a hardware, hát az kegyetlen, nincs mese, ott van benne a program, hogy mikor megszülettél, mikor milyen reflexek alakulnak ki, aztán azok elhagynak téged, aztán majd mit kell csinálnod, majd meg kell tanulnod ezt, azt, és szüntelenül tanulunk. A hardware kegyetlen, tehát nem tekinti, hogy mondjuk egy kultúra úgy dönt, hogy például a legfogamzóbb korban lévő nőknek azt kvázi kínálja, parancsolja, attól függ, hogy fogjuk föl, ne szűj gyereket, majd ráérsz. De a hardware nem engedi, mert az jól van, hát ha te így döntöttél, a kultúrád így emberellenes, akkor életellenes ez a kultúra. Mert akkor biztos, hogy épp tökéletes az utódod, de még ráadásul, de óriási a nemzetközi vizsgálatoknak a tanulsága. Úgy gondolják el, egy népesedési világkongresszuson 2021-ben New Yorkban például Stephen Shaw, aki a tulajdonképpen azt hiszem, hogy a népesedés kutatásnak is egy vezér alakja a világban, egész világosan kimutatta azt, és ezen rá kell döbbennünk, hogy az, hogy a világon mindenütt, de a úgynevezett fejlődő elmaradott országokban is egyre megy a lejtőn, egyre kevesebb gyerek születik, tehát előregedő társadalom, egyre kevesebb gyerek, és hogy utána nyomozva, de földrészeken, minden, Japán, Egyesült Államok a tartományai, mindenütt egybehangzóan kiderül a következő jellegzetesség. Ha egy anya egy jövendő anyának készülő nő, hogy mondjam már így, nem tudja ilyen vagy olyan okból 30 éves kora alatt megszülni a gyerekét, akkor egyrészt 50%-os az esélye, hogy már nem is fog soha, ez az egyik, de hogy a pár alakítás család képzés is már rogyadozik, de a másik, hogy ebben a késői, tehát hogy ő nem szüli meg az első gyerekét, akkor ehhez képest már a második, mert ha megszüli 30 alatt, akkor ha utána számolunk, az esély statisztikailag még mindig megadatik és nagyobb, hogy szülje a többi gyereket, és ez így történik. Ez a különlegesség, hogy igenis, aki 30 alatt szült egy gyereket, az a többi gyerekét, tehát több gyereket szül még, legalább még egyet. Tehát ugye az kiegyenlítés egy ember helyett, ha kettő, akkor az egyensúlyban biztosítva van. Részletkérdésekbe csúsztam bele, de hát az ember élni akar, az élet élni akar. És hogy hol rontjuk el? Hát mi, akik vagyunk, egymásért kell, hogy tegyünk, és a jövőre, a irányulással, amíg utódainkért kell, hogy létezzünk. Tehát ma kell nekünk felelősséget vállalni a jövendő nemzedékért, hogy ne legyen az, hogy mi elaggott öregek arra számítunk majd, hogy majd az ifjúság minket eltart. Ez a konstelláció, ez nem reális.
A számok legalábbis nem ezt mutatják biztosan.
Ahhoz, hogy világegyensúly legyen, ahhoz a felelősség nagyon erőteljes, és ezért például egy szaknyelv is úgy beszél a felelősségről, hogy egészségfelelősség, egészségtudatosság, felelősségvállalás, elköteleződés, ezek a fogalmak nagyon visszakerültek a szótárunkba. Egymásért felelősséget kell vállalnunk.
Újra meg kell tanulnunk ezt. Köszönjük szépen professzor asszonynak, hogy elfogadta felhívásunkat. Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben professzor dr. Bagdé Emőkével, emerita egyetemi tanára, klinikai szakpszichológussal és pszichoterapeutával beszélgettünk.
Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.
Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.
Sorstalan az út, amin járok, hontalan az ég, amit látok, úgy megyek majd, ahogy jöttem. A békém én már megkötöttem. Régóta hordom magammal a csöndet, távolabb tőled. Elcserélt szívem, egyetlen házam, messzebbre hagytam, mint amit vártam. De sose nyugodjak, míg haza nem érek. Tudom, hogy az én hibám, ha elcsal a szél irány. De nem csak az én hibám, hogy sorstalan az út, amin jár. Mencsvárom nem volt, a kezedbe adtam. Benned én otthonra lehetem a bajban, s maradok végleg a szívedbe zárva. Tudom, hogy az én hibám, ha elcsal a szél irány. De nem csak az én hibám, hogy sorstalan az út, amin járok, hontalan. Majd fölém borulnak az őrségi lombok, a hegyháti dombok, de néhány út még hátra van. És talán majd egyszer én utolérlek, a Rába vizében meglátom önmagam. Hogy sorstalan az út, amin járok, hontalan. Hontalan az ég, amit látok, úgy megyek majd, ahogy jöttem.